Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az Index kibeszélő Home Office Edition. Sokadik adásunkat látják. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és Jób Sándor kollégámmal beszélgetünk itt viszonylagos rendszerességgel. Ma egy kicsit borongósabb napon. Ezt Sanyi rendelte meg, ugye Sanyi? Szia, hogy vagy ma?
Szia, Marian. Igen, hát annyira home office vagyunk, hogy nem egy stúdióban ülünk. Úgyhogy ha egy picivel előbb kezdtük volna ezt az adást, akkor itt szerintem égzengés hallatszott volna. Itt velem szemben ablakok vannak, azokat verte az eső. Szóval ugye az egy kicsit más hangulatú adás lett volna, közben nagy mennydörgéssel. Most remélem, hogy csak minket hallanak azok, akik hallgatnak minket.
De egyébként múlt héten nem csak minket láthattak, hanem beugrottak helyettünk Munkvera kolléganőmék Németh Tomival, és képzeld, vagy hát te láttad is, Sanyi, szerintem, hogy megismerjük is a Veret, hogy avval kezdte a műsort, hogy rögtön rákérdezett Németh Tominál, hogy van-e rajta nadrág.
Ugye hát, nem akarod tőlem megkérdezni.
Esélytelen, hogy megkérdezzem, hiszen már az első adásban elmesélted, hogy te bizony adsz arra, hogy utcai ruházatot veszel, sőt, munkába is jársz minden nap, még ha home office-ba is, mert sétálsz egy picit előtte. Tehát tőled nem kérdezném meg, és azért a nagy vallomások ideje sem most van, de én már csináltam veled adást úgy, hogy rajtam pizsamanadrág volt egyébként. Sőt, nálunk itthon már kikiáltottuk a Mackó köztársaságot is, hiszen az egy alapdarab. Viszont nézd, mutatok neked egy képet, hogy azért ilyet még te sem láttál szerintem. Nem tudom, hogy a Levit be tudja nekünk adni ezt a csodálatos fotót, amin látható egy fiatal ember hogyan nyilatkozik a sajtónak. Nagyon igen. Remélem, Sanyi, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, alkalomhoz méltóbban öltöztél fel ma.
Na most elárulom neked, Marian, hogy miközben ezt a képet néztük, én nem voltam itt a képben, úgyhogy gyorsan letekintettem. Nem, nadrág van rajtam, de megnéztem, hogy a sliccen fel van-e húzva. Aztán volt egy olyan eset is, amikor valamit tervezgettünk itt az egyik adásban, és akkor én is azon gondolkoztam bizony, hogy fel kell így állnom, akkor vajon mit fognak látni majd a nézők, és akkor látni fogják-e, hogy milyen a nadrágom. De akkor most megmutatom, jó? Tényleg megmutatom. Ez egy nadrág, jó?
Nagyon csinos vagy, Sanyi.
És aztán még elmondok még egy dolgot, hogy mikor elindult ez a home office, ezt szerintem te is tudod, a nézőink meg nem tudják, hogy azért milyen home office-ból dolgozni, hiszen azért egyikünk sem egyedül él, tehát itt ebben a háztartásban vannak mások is, például most is éppen, ahogy mi beszélünk. Na most ugye mi van akkor, ha az egyik itt élő embernek, várjál, hogy jól mutassam, abból a szobából át kellene menni abba a szobába, mert hát éppen nagyon szükséges vagy sürgős neki. Úgyhogy itt mi le is teszteltük azt, hogy olyan a képbeállítás, hogyha valakinek most itt át kéne menni a másik szobába, akkor kúszva elég ügyesen el tudna jutni a megfelelő helyre. Ez így működik.
Kíváncsi vagyok, hányan kúsznak éppen a háttérbe, de azért ez elég kockázatos, mint ahogy a fiatalember öltözködése is elég kockázatosnak tűnik, de ne szaladjunk még ennyire előre. Te akkor nem kockáztat, Sanyi, ne kockáztassunk mi sem. Egész adásunkban ilyen elég nagy veszélyekről lesz szó, nem a home office veszélyeiről. Mondd el, hogy hol tartunk ma a járványhelyzetben, hogy tudjuk, hogy miért kell, és meddig kell talán még ebből a home office-ba jelentkeznünk.
Nagyon jól mondtad, Maria, mert valóban annyiban kockázatos dolgokról beszélgetünk majd, hogy nézzünk meg most egy helyzetet, hogy hol tartunk, mert hát valahogy annak a küszöbén állunk most, hogy kicsit lazítani fognak a kijárási korlátozásokon. Szerda reggelre megint csak 78 fővel emelkedett a fertőzöttek, az új fertőzöttek száma. Nem is igazán érdemes most azt mondani, hogy 2727 eddig az igazolt fertőzött Magyarországon, maradjunk az aktív eseteknél, ők 1000, tehát 1891 ember van jelenleg, akiről tudjuk, teszttel bizonyítva, hogy ők koronavírusosak. 536-an már gyógyultan távoztak a kórházból, és elég kiegyenlített sajnos az is, hogy minden nap meghal egy általában 8-10-12 ember, most is 9 krónikus beteg halt meg, és ezzel most elértük a 300 főt a halálozásoknál. Mindig elmondjuk, és mások is ugye így, ez van a köztudatban, hogy azért idős emberek és esetleg nagyon súlyos krónikus betegséggel küzdő emberek szoktak meghalni, de mondjuk most is meghalt egy 44 éves nő, akinek magas vérnyomása volt, asztmája és mondjuk hepatitis C-je. Ezt úgy alapból nem mondanánk elsőre olyan nagyon súlyos alapbetegségnek.
Bizony, és ez nem is az első ilyen eset volt, mindig borzasztó ilyet hallani, kicsit túlmutat a statisztikai, puszta statisztikai adatokon ez. Arról is beszélgettünk, mert hogy mennyire nehéz igazságot tenni a halálozási adatok, arányok összehasonlításaiban, és azért az is fontos, hogy tényleg idős embereket érintett eddig leginkább ez a megbetegedés Magyarországon, de azért a 300 haláleset mégiscsak egy lélektani határ. Ráadásul most már egy kicsit többet tudunk a magyar esetek vizsgálatával arról, hogy kikre is igazán veszélyes a koronavírus. Erről beszélt Müller Cecília a Parlament Népjóléti Bizottságának keddi meghallgatásán, egy maratoni, egyébként 6,5 órás ülésről volt szó. Megkérem a Levit, hogy mutassunk egy részletet Müller Cecília tájékoztatójából.
Egy olyan vírussal állunk szemben, ami rendkívül különböző módon zajlik egyes embereknél. Ez egy nagyon érdekes és rendkívül nehezen kezelhető dolog. Ismert önök előtt, hogy 80%-ban szinte tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik, azonban ahol súlyos szövődményeket okoz, ott arra lehet számítani, hogy egy olyan fokú gyulladás alakul ki a szervezetben, egy olyan heves immunreakció, ami minden szervet érinthet. Tehát tönkre teszi a tüdőt legelső körben, a vesét, a májat és az összes szervrendszert. És sajnos ez a heves immunreakció vezet aztán a letalitás magas arányához, tehát ez a vége a megbetegedéseknél. Ezek általában olyan személyeknél alakulnak ki, ahol magas kockázatúak ezek a személyek. Elsősorban ismert az, most már 2 hónap után ezt bizonyosan rögzíthetjük, hogy az idős életkor alapvetően egy kockázati tényező. Kockázati tényező a krónikus megbetegedéseknek széles köre, és kockázati tényező, amiről az utóbbi időben nyertünk tapasztalást, a rendkívüli mértékű elhízás, a súlytöblet is a maga szervrendszeri problémáival együtt.
Hát ezek azért elég fenyegető mondatok voltak, hogy itt bizonyos szervek leállhatnak. De mit tudunk az eddig elhunytakról, Sanyi, talán most már egy kicsit pontosabb képünk van. Kik a leginkább veszélyeztetettek, milyen betegségek és milyen korcsoportok tűntek?
Ehhez megint megkérném a Leventét, hogy az előbb végig pörgetett grafikonjainkra még esetleg térjünk vissza, mert ott van egy korfánk is egyébként a halálozásról. Nos, annyit tudtunk meg ma egyébként, hogy ugye most ebből a 300 elhunytból 278-61 év felettiek, tehát azért 91% az ebben a korcsoportba tartozik. Itt jobb, nagyobb lebontásban láthatóak ezek. 13-an vannak 51 és 60 év között, 7-en 41 és 50 év között elhunytak, és 2-en vannak 31 és 40 év közöttiek. Azért jól látszik, és ezt eddig is azért jól tudtuk, hogy azért az idős és súlyos alapbetegségekkel küzdő korosztályt veszélyezteti leginkább ez a vírus, de mindenkinek vigyáznia kell. Mindig vannak olyan esetek, amelyeket néha nehéz megmagyarázni. Az is egy fontos szám azért, hogy most ott tartunk, hogy 27 idős otthonban van már koronavírus fertőzött. és összesen 87 idős otthonban dolgozó kapta el a fertőzést, és 628 gondozott. Erről elég sokat lehetett mostanában hallani, hogyha a statisztikákat és a grafikonokat nézzük, hogyha bármiféle ilyen kiugrások láthatók Magyarországon, azok nagy részt az úgynevezett intézeti fertőzések, tehát idős otthonok, vagy adott esetben kórházi osztályok. Kórházi osztályokról még annyit, hogy ami nekem most így feltűnik, hiszen azért mi 2-3 naponta most így beszélgetünk, és mindig elmondjuk az adatokat, hogy ami igazán emelkedik Magyarországon, az a kórházi ápolásra szorulók száma. Visszanéztem, hogy április 16-án, tehát mondjuk egy jó 2 héttel ezelőtt, akkor 722 felnőttet ápoltak kórházi osztályon, most pedig már 983 ember szorul kórházi gondozásra. Tegyük hozzá, hogy ez nem feltétlenül negatív, tehát pont azért vannak a kórházak, hogy akik arra szorulnak, azokat valamennyire el tudják látni.
Azért itt most ne csak a halálesetekről, meg a súlyos esetekről beszéljünk. Az elmúlt napokban Müller Cecília, akár épp az előbb bemutatott bizottsági meghallgatáson, de az operatív törzs tájékoztatóin is többször beszélt arról, hogy a fertőzöttségi adat, tehát az igazolt vírusfertőzöttek száma egyfajta egyensúlyhelyzetet mutat most már az elmúlt napokban. De ez mit jelent bizottsági meghallgatáson?
Igen, elérkeztünk valahova oda, mindig meg szokta tőlem kérdezni, ez ilyen beszélgetés, hogy akkor mennyivel emelkedett az új fertőzöttek száma. És tulajdonképpen mindig ugyanazt tudjuk mondani, hogy 60, 80 vagy esetleg 100, de ezt nagyon ritkán lépi túl ezt a szintet az új fertőzöttek száma. Ugye ezt akkor lépte igazán túl, amikor mondjuk egy idős otthonban, például a Pesti útiban 200 új fertőzöttet regisztráltak, akkor volt egy kiugrás. Azon kívül most azt mondjuk, hogy valóban olyan egy hete, ebben a 60-80-as sávban mozog az új fertőzöttek száma.
A Pesti úttal kapcsolatban egyébként egy friss hír, hogy a fővárosi kormányhivatal egyik szerve meg is büntette már az idős otthont, illetve a fenntartóját, a fővárosi önkormányzatot, mert higiéniai hiányosságokra bukkantak a sokadik személyes vizsgálat során.
Marian, magunk között azért ehhez tegyük hozzá, nem, hogy szerintem bárhol, bármelyik idős otthonba, bármilyen intézménybe bemennek, bármikor bárkit meg lehet büntetni, nem? Mindig lehet találni valószínűleg egy szabálytalanságot, ha éppen úgy akarják.
Igen, ráadásul ugye most már az is kiderült, hogy a Pesti úton ugye az a legnagyobb létszámú egész Magyarországon idős otthon. Nem csak, hogy borzasztó sok a fertőzött, illetve az ápolók között is sokan megfertőzöttek, de egyébként több más fővárosi és országszerte most már nagyon-nagyon sok helyen van hasonló intézményi járványgóc, úgyhogy az idős otthonok is kifejezetten védendő, hát hogy is mondjam, intézmények. Müller Cecília talán beszélt is erről, hogy ha itt lazítások jönnek, és akkor itt átsiklanék végre a fő témánkra, akkor bizony az ilyen veszélyeztetett intézményekre különösen kell vigyázni, ilyenek egyébként az egészségügyi intézmények is, most már több tucat egészségügyi intézményben van csoportos fertőzés, megbetegedések száma hirtelen megszaladt. De hát pontosan ebből látjuk, meg amiket adatokat előbb elmondtál, hogy azért most egy rendkívüli rizikót vállal fel a kormány, mert hogy ez szinte biztos, hogy lazítani fognak az eddigi kijárási és egyéb járványügyi intézkedéseken. Szerinted egy kockázatos szakasz következik? Időszak?
Bizony, és elárulom neked, Marja, hogy én nagyon naív voltam, mert én tényleg azt hittem, gondolj bele, hogy március 4-én regisztráltak az első fertőzöttet, tehát azóta eltelt 8 hét, 56 nap. Én tényleg azt gondoltam, hogy ugye ezzel, hogy teljesen leállították az életet itt, vagy legalábbis a köztereken az életet, hogy ezzel mi ezt a dolgot meg tudjuk úgy úszni, hogy na, hát ez a vírus, ez így néhány embert megfertőz, és aztán szépen el fog halni. Na de hát erről egyébként egyelőre szó sincs. És valóban az a helyzet, hogy azt eddig most megúsztuk, hogy nem láttunk kórházi folyosókon fekvő betegeket, és nem voltak valóban olyan nagyon-nagyon súlyos terhelések. Ezt a bizonyos járványgörbét nagyon-nagyon jól sikerült nekünk ellaposítani. Néha most azt mondják, hogy túlságosan is lapos Magyarországon ez a járványgörbe. Viszont ez az időszak valóban jó volt arra, hogy fel tudjunk kvázi készülni egy nagyobb rohamra. Tehát ugye ezért elég nagy konfliktusok árán ürítettek ki bizony kórházi osztályokat, és csináltak szabad ágyakat, és elvileg szereztek belélegeztető gépeket. És hát most következik ugye az, amiről most már nyíltan beszélnek, hogy na, akkor most engedjük nagyon-nagyon lassan ki az embereket, és nézzük meg, hogy mennyire fog felfutni a fertőzések száma. Ugye egy fontos számot hadd mondjak itt, amit nagyon érdemes nézni, hogy mennyi is a reprodukciós rátája a vírusnak. Ugye erre azt szoktuk mondani, hogyha egy, akkor az azt jelenti, hogy egy ember egy másikat fertőz meg. Ha egynél kevesebb, akkor ugye az azt jelenti, hogy 10 ember csak 8-at, 6-ot vagy 5-öt fertőz meg. Most mi úgy állunk Magyarországon, ez is egy konferencián hangzott el, hogy egy körül van a reprodukciós ráta, tehát vegyük úgy, hogy mondjuk 10 fertőzött, az mondjuk 12 vagy 11 embert fertőz meg. A kérdés most az lesz, hogyha kicsit elengedjük a korlátozásokat, meg fog nőni az emberek közötti találkozás sok száma, akkor mennyire fog majd emelkedni a fertőzöttek száma. Palkovics László miniszter beszélt erről, hogy ez egy ilyen húzd meg, erezd meg játék, és hát eddig volt a meghúzás, és hát most következik bizony az erezd meg. Hát azért egyébként, mert a gazdaságot valahogy csak el kell indítani, valamint szerintem lassan mindenkinek elege kezd lenni ebből a bezártságból. Mondott is erről a miniszter egy jó dolgot, ezt most nem tudom, hogy Levente itt bejátsz-e, vagy felolvassam, ha nem, akkor...
Felolvassuk szerintem, de ki is
tessék,
írta
oda is van írva, tessék, így van.
Tehát ezért olvassuk fel.
Így van. Pontosan azt, tehát, hogy a személyes kontaktusok számának növekedésében várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma, de az ő megfelelő ellátásukra már fel vagyunk készülve, bízunk benne, hogy ez tényleg így van, és hogyha a járvány túllépne az előre meghatározott mértéken, akkor ismét jön a húzd meg. Ezt hívják ők csúszó szabályozásnak, és a Leventét arra még megkérném, és aztán hosszan már nem terhellek ezzel, hogy tegnap is, vagy hétfőn bejátszottunk egy másik grafikont, ami pont azokat a számításokat mutatja, hogy mi van akkor, ha... Igen, ez az. Ezt mutatta Palkovics László. Ha valaki nem látja jól, akkor elmondom. Tehát az a legkiugróbb, legmagasabb grafikon ugye azt mutatja, ha nem csináltunk volna semmit, és szabadon engedjük a vírust terjedni, akkor ezt kikalkulálták matematikusok és szakemberek, akkor több mint 7000, közel 8000 lélegeztetőgépre lett volna szükség. Több millió ember fertőződött volna meg, és így tovább. Ha csökkentjük ugye a találkozások számát 20-30%-kal, akkor már kevesebb beteggel számolhatunk, és hogyha még jobban csökkentjük, akkor még kevesebben. Érdemes ezt a grafikont most egy kicsit jobbról balra nézni, tehát most vagyunk úgy, hogy nagyon le van csökkentve a találkozások száma, majd elkezdjük ezeket a találkozások számát egy kicsit szaporítani, gyakorítani, és hát ettől valóban várhatóan fel fog futni a fertőzöttek, és majd a kórházi ápolásra szorulók, és esetleg sajnos a lélegeztetésre szorulók száma is.
Ugyanakkor Palkovics László arról is beszélt, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek számát, a gazdaság állapotát, a társadalmi közösségi élet szempontjait egyszerre fogják és vizsgálni, folyamatosan monitorozzák. Ezt ugye össze kell hangolni, és ha akár a betegség száma annyira felfut, akkor majd újra szigorítanak. Egyébként erről kérdezték ma az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecíliát is. Többször beszélt már a tiszti főorvos erről a következő járványkezelési szakaszról. Eddig szerintem óvatosabb volt. Nézzük meg, hogyha Levibe tudja nekünk adni az operatív törzsből ezt a pici részletet.
Bármi elképzelhető. Jelenleg elértünk egy kiegyensúlyozott helyzetet. Azt látjuk, hogy közel egy hete nem nő a napi fertőződéseknek a száma. Ez nagyon bíztató, ezért ad lehetőséget arra, hogy bizonyos fokú mérsékelt korlátozó intézkedéseknek a mérséklését esetleg bevezessük, majd kormányzati döntés születik erről. Azonban nyilvánvalóan most egy visszafogott helyzet van. Köszönet mindenkinek a fegyelmezettségéért. Tehát megteremtettük azokat a körülményeket az önök segítségével, hogy ne terjedjen nagy mértékben a vírus. Most, hogyha több találkozás következik be, akkor értelemszerűen a fertőződések száma is megnövekedhet. Ez is egy lehetséges verzió. Ezért is örülök annak, hogy egyfajta kontrollként elkezdődik az a vizsgálat, ami az átfertőzöttséget mutatja, illetve a védettséget is mutatja. Ez egyfajta visszajelzés is, és egy folyamatos követésre ad lehetőséget, hogy lássuk azt, hogy az intézkedések hogyan változtatják meg a járványnak a mozgását, a járvány görbe lefutását és a terjedését. Ez egy folyamatos kontroll lesz, mindig annak megfelelően fogunk döntéseket hozni, hogy továbbra is kontroll alatt tartsuk a járványt. Tehát amennyiben lesznek enyhítések, akkor is feltétlenül szükséges, hogy csak az enyhítésnek megfelelő mértékben szabaduljunk fel, és ne akkor is legyünk változatlanul szabálykövetők.
Szóval szerintem nagyon fontos, amiről az országos tiszti főorvos beszélt, hogy bizony-bizony újra időnként ellenőrizni kell majd mind a megbetegedések számának emelkedését, mint pedig nyilván más járványügyi adatokat, és folyamatosan monitorozni kell majd ezeket az enyhítő intézkedéseket is, hogy ahol lehet, kordában tudják tartani a járvány terjedését. Arra ugyanis már láttunk, ugye példát, Sanyi, hogy ahol lazítottak ezeken az intézkedéseken, ott bizony nagyon gyorsan újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma.
Igen, igen, talán erről hétfőn beszéltünk is, például Szingapúrban, ahol olyan példásan kezelték a járvány első szakaszát, aztán egy kicsit elengedték, megteltek a munkásszálók, és bizony újra elkezdett emelkedni. De tudok egy közelebbi példát is mondani, Németország, ahol persze erre mindenki számított, hogy ez így van, hogy ott is kezdték lazítani a kijárási korlátozást, és ez a bizonyos reprodukciós ráta kezdett el ismét emelkedni egy fölé, tehát miután több lett az emberek közötti kontaktus, jobban terjed ismét a fertőzés. Nagyon-nagyon észnél kell majd lenni, hogy ezt a kormány milyen módon csinálja. Még egy valamit hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ugye ez a kormány arról híres, nagyon szeretni megvédeni az embereket minden rossztól, ez az egyik fő eszköze, de azért ez nem csak a kormányon múlik, tehát az embereken is. Éppen ezért én magam hadd mondjam most azt, hogy eddig is nagyon fontos volt például maszkot viselni, vagy kesztyűt, és úgy általában higiéniára figyelni, hát az ezek után most még fontosabb lesz. Aztán, ami most ezekkel a lazításokkal majd együtt jár. A idős otthonokról beszéltünk. Kétszer annyira kell figyelni az idős otthonokra, a zárt intézetekre, hogy ott ne terjedjen fertőzés. Hogyha van fertőzés, azt még az eddiginél is jobban el kell majd szigetelni, izolálni, karanténba helyezni. Többet kell tesztelni. Ehhez olyan tesztek kellenek, amik megbízhatók, mert hallani olyan tesztekről, amik nem jó eredményt adnak. És így tovább, szóval itt egy csomó dolgot kell majd még rendezni.
Ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon várunk egy holnapi bejelentést és az új részletszabályokat, mert azt már bizony tudjuk, hogy ugyan ma döntött, illetve dönt, mert még információim szerint jelenleg is bizonyos akciócsoportok és bizottságok, munkacsoportok tárgyalásával folytatódik a kormányülésezése, de holnap 10 órakor fogjuk megtudni, hogy tulajdonképpen május 4-től hogyan is fogunk élni. Bizonytalanok vagyunk, ez az egész járványhelyzet rendkívüli bizonytalanságokkal jár, de azért érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy a kormányhoz közel álló egyik napi lap, mert néhány részletet azért közölt abból, hogy tulajdonképpen mire lehet számítani a jövő héten. Hétfőtől legalábbis ezek szerint a kormányhoz közel álló információk szerint 400 méternél kisebb alapterületű üzletek, kereskedelmi egységek ismét kinyithatnak, majd nyilván szigorú járványügyi szabályok betartása mellett. Az enyhítési folyamat egyik állomása lehet, hogy módosítanak egy kicsit ezt a 60, ezen a 65 éven felülieknek szóló bevásárlási idősávon. Úgy tudja ez alap, hogy le fogják rövidíteni ezt 2 órásra, és ez valószínűleg korábban is fog kezdődni, illetve végződni.
Hadd mondjak ehhez annyit, Marian, hogy pontosan a házunkban lévő boltos is panaszkodott erre bizony, hogy hát nekik a délelőtt az általában üresen telik, tehát mondjuk 9-12-ig 3-4-5, mit tudom én, vevőjük van, és ott ülnek, másokat meg nem engedhetnek be. Úgyhogy ez nem tesz nekik túl jót.
Igen, de emlékszel, Janácskó Kata kolléganőnk azért összegyűjtötte a járványhelyzet bosszúságait, rengeteg több ezer olvasói levelet kaptunk ezzel kapcsolatban a felhívásunkra, és több része sorozatában bizony voltak egészen durva ilyen élelmiszerbolti esetek is, hogy bizony tömeges torlódás alakult ki. Tehát én azt gondolom, hogy fontos ezeket a szabályokat akkor is betartani, hogyha bizony 3 óránál kevesen is vannak egy boltban. Védjük meg azokat az időseket, akiknek nincs senki, aki bevásárolna. Ha pedig tudunk, akkor szerintem vásároljunk be az idős embereknek. Én is bevásárolok édesanyámnak például. 2 hetente vagy hetente természetesen nagyobb.
Megzavartalak közben, Maria, mert egy ilyen felsorolásba kezdtél, hogy mik is lesznek ezek a várható lazítások.
Igen, folytatom is, még néhány konkrétum van csak. Állítólag a hónap közepéig a vendéglátóhelyek is kinyithatnak majd. Nyilván ennek is lesznek szabályai itt az éttermekre, és főleg a teraszos vendéglátóhelyekre érdemes gondolni. Úgy számít az az újság, hogy szabályozni fogják a helyben fogyasztást a kormány tagjai valamilyen módon, azt ellenőrizni fogják, hogy a 1,5 méteres személyközi távolság meglegyen.
El tudod képzelni azt, Marian, hogy maszkban ülünk ott, kellő távolságban egymástól, maszkban, és aztán kanalazzuk a levest így a maszk alá. Na jó.
Ezen azért nem tudok nevetni, mert nyilván nekem nagyon sok vendéglátóiparban dolgozó ismerősöm, barátom van, és sokan el is vesztették a munkájukat. Nagyon drukkolok nekik, hogy újra találjanak állást, és hogy újra nyithassanak ezek a helyek, viszont megmondom azt is, hogy én nem fogok még májusban ilyen helyre járni, én túlságosan óvatos vagyok. Ha nem is túlságosan, nem tudom, te erről mit gondolsz, de az is biztos, hogy szállodába sem megyek, pedig állítólag az információ, kiszivárgott információk alapján a szálláshelyek is talán pünköstől újra nyithatnak. A nagyobb rendezvények, fesztiválok sorsáról viszont majd később, csak a nyár folyamán fog dönteni a kormány, hát erre lesz szokuk valószínűleg mindaz alapján, amit elmondtál, és amit Valkovics László is mondott, nem?
Hadd szúrjak még annyit közbe, hogy ugye ez a bizonyos húzd meg, erezd meg, ez egy tök fontos dolog, egyébként erős beszélt Valkovics László, hogy ugye kellenek valóban eszközök, tehát hogy lazítunk, engedjük egy kicsit, hogy több ember mozogjon, viszont kellenek mérőeszközök is folyamatosan, hogy le tudják mérni, hogy ezek mit okoznak, tehát több lesz-e a fertőzött. Na most ennek az állapotnak a rögzítéséhez készül ugye egy nagy felmérés, közel 18 ezer embert akarnak letesztelni az orvosi egyetemek, hogy egyáltalán legyen egy képünk arról, hogy most mi a helyzet a fertőzöttséggel.
Ugye Müller Cecília is bejelentett, pontosabban Palkovics László nyomában egy ilyen 30 ezres mintavételt, ami a lakosság átfertőződöttségének egyfajta mintavételét mutatná meg, vagy hát egy adott pillanatban az állapotát, de az is fontos, és nem beszéltünk ma az adatok során arról, hogy a területi megoszlásának, például a fertőzés gócok kialakulásának, vagy annak, hogy a fővárosban több a megbetegedés, vajon lehet-e szerepe az új szabályok kialakításánál?
Bizony, ezt ott kihagytuk az adatok felsorolásánál, de Leventét megkérem, hogy van ez a bizonyos térkép, amit azért szoktak frissítgetni a fertőzöttek eloszlásáról. Azt tudtuk, hogy Budapest és Pest megye mindig is ennek a járványnak a gócpontja volt. Azért jól látszik ezen a térképen, ugyebár, hogy mondjuk Fejér megye is eléggé fertőzöttnek tekinthető. Minden viszonylagos, mert itt azért nem beszélünk olyan nagyon nagy számokról. És ott van például nyugaton Vas megye. Ha lélekszám arányt nézzük, akkor ez most a második legfertőzöttebb megye. Még egyszer mondom, hogy itt mondjuk 98 igazolt esetről beszélünk. És hát Csongrád megye is egy fertőzöttebb területnek számít. Mindez csak azt mutathatja, hogy esetleg valóban különböző módon lesznek ezek a lazítások. Például ez egy nagy kérdés, hogy Budapesttel mi lesz?
Na persze, mert hogy korábban Orbán Viktor azt mondta, hogy a Budapestre és a nagyvárosokra várhatóan külön szabályok vonatkoznak majd május 4-től. Ehhez képest Karácsony Gergely ma elpanaszolta egy Facebook posztban, hogy őt bizony nem hívták meg a kormányülésre, és semmiféle információja nincsen arról, hogy milyen külön szabályok vonatkoznak majd a fővárosra. De a sok-sok bizonytalanság, és nem is akarjuk senkinek az idegeit húzni azzal, holnap meg fogjuk tudni, hogy miről dönt a kormány, viszont egy valamiről már döntöttek korábban, és egészen biztosként a mai operatív törzsön is elhangzott, hogy hétfőtől bizony nem csak új szabályok, hanem érettségi is lesz. Elkezdődnek az írásbeli vizsgák, és nagyon vicces volt nekem, vagy inkább rémisztő, Maruzsa Zoltánnak egy kis tájékoztatása az operatív törzsön. Még ebben nézzünk bele.
Központilag nem rendeltünk el lázmérést, hiszen alapelvként tekintünk arra, hogy aki beteg, az természetesen kérjük, hogy a többiek érdekében ne vegyen részt a vizsgán. Lázmérésnek azonban nem látjuk értelmét, hiszen ha valaki ennek ellenére szeretne elmenni, két kataflán bevételével egészen biztos vagyok abban, hogy 37 fok alá vihető a láz, ezért nem rendeltük el központilag a lázmérést.
Hát finoman szólva ez nem volt egy túl szerencsés megszólalás a köznevelési államtitkár részéről, szóval én azt gondolom, hogy a köznevelési államtitkár az ne adjon gyógyszerelési tanácsokat. Egy másik kérdés, hogy talán gyógyszerneveket se reklámozzon itt, és hát, hogy mondjam, azt hiszem, hogy szerintem aki beteg, az inkább maradjon otthon, és ne lázcsillapítózza magát. Az érettségi egyébként nem kötelező, ezt kevesen tudják, valóban az utolsó pillanatban is azt lehet mondani, hogy én nem szeretnék érettségizni, erre egy másik alkalommal majd lesz rá lehetőség.
Mi mindenképp azt mondjuk, hogy ne kockáztasson senki, nagyon vigyázzanak magukra. Most végigbeszéltük ezt a sok-sok kockázatot, és azt hiszem, hogy szomorú, hogyha a köznevelési államtitkár ennyire veszi komolyan ezeket a bizony elég súlyos és akár bárkit érintő veszélyeket. Úgyhogy Sanyi, engem ez nem éppen dobott fel, de majd akkor te, mint ahogy mindig dob fel, ami pozitívban.
Erre szerintem legközelebbi adásban csinálunk egy ilyen kis beúszást, jó, hogy pozitív. Ilyenkor mindig elmondunk egy pozitív hírt. Sajnos vakcinával kapcsolatban múltkor kicsit szerencsétlenül jártam, mert egy félig pozitív, félig negatív hírt mondtam. Vakcinákkal az a helyzet sajnos, hogy nagyon sok helyen folynak a tesztelések, tehát több mint 100, vagy legalább 100 terv van folyamatban, vagy projekt. 10-nek már folyik a klinikai tesztelése, de még mindig azt mondják, hogy 1-1,5 év, amíg lesz vakcina. Viszont addig például egy jó hír, hogy van egy reuma gyógyszer, amit most francia orvosok és kutatók úgy találtak, mutattak, hogy a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek kezelésében nagyon-nagyon hatásos. Senki ne legyen súlyos állapotú koronavírusos beteg, és senkinek ne legyen rá szüksége.
Így van, és vakcina pedig azért másfél év, hát kicsit hamarabb legyen, Sanyi. Köszönöm, jó, hogy nem sikerült teljesen feldobnod, viszont itt voltál velem, és beszélgettél ma is. Önöknek is nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jelentkezni fogunk, azaz talán nem mi, hanem a mi váltótársaink holnap is. A nagy bejelentéseket is elemezni fogjuk. Most elbúcsúzunk önöktől. Köszönöm, hogy itt voltál, Sanyi. Sziasztok, viszontlátásra.
Én is örülök, hogy találkoztunk, mindenki maradjon otthon, még amíg nem lehet kimenni, és mindenki maradjon az Indexel, nézzenek minket, viszontlátásra.